Kol Israel, az Izrael Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764, Kiszlév hó 22-e, a polgári naptár szerint 2003, december 17-e szerda van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Ariel Sharon kormányfő fogadta az Izraelbe látogató Joschka Fischer német külügyminisztert. Szilván Shalom izraeli külügyminiszter a Herzliai konferencián kijelentette, hogy ha nem mozdul előre a palesztinokkal a politikai rendezési folyamat, akkor a Szíria által felkínált lehetőséget kell kihasználni, és meg kell kezdeni a kétoldalú tárgyalásokat a szírekkel. Izrael újabb könnyítéseket vezetett be a palesztin lakosság mozgásterének könnyítése érdekében. Híreink után sajtószemlét hallanak. A mai műsort szerkesztette is a mikrofonnál a felelős szerkesztő, Ádám Ráchel. Ariel Sharon kormányfő ma délben fogadta hivatalában az Izraelbe látogató német külügyminisztert, Joschka Fischert. Az izraeli kormányfő tájékoztatta a német külügyminisztert a legújabb politikai fejleményekről, és arról, hogy Izrael a maga részéről már hetek óta sürgeti a párbeszéd beindítását az új palesztin vezetéssel, de eddig sikertelenül. A kormányfő elmagyarázta biztonsági védőkerítés építésének okait, és aláhúzta, hogy amíg palesztin részről az egymást váltó palesztin kormányok nem hajlandók felvenni a harcot az autonómia területén szerveződő és onnan kiinduló palesztin terrorral, addig Izraelnek nincs más választása, mint védeni önmagát, lakosságát a védőkerítés megépítésével. Tényszámokkal alátámasztva a kormányfő elmagyarázta azt is, hogy azokon a szakaszokon, ahol már áll a védőkerítés, az elmúlt hónapokban egyetlen öngyilkos palesztin merénylő sem tudott átjutni Izrael szuverén területére. A találkozó után Joschka Fischer az úti terv nevű rendezési terv gyakorlati megvalósítására szólította fel a feleket, és közölte, hogy a biztonsági védőkerítés építéséhez Izraelnek joga van, miután lakosságát meg kell védelmeznie, és mint minden szuverén államnak joga van az önvédelemhez Izraelnek is. Joschka Fischer a találkozó után az év legnagyobb izraeli gazdasági konferenciájára, a Herzliai konferenciára látogatott el, és szólalt is fel. Szilván Sharon külügyminiszter ma tartotta beszédét a Herzliai konferencián. Felszólította az izraeli politikai élet minden szereplőjét, hogy hagyjanak fel a különböző béke kezdeményezésekkel, béke elképzeléseket tartalmazó ötleteik terjesztésével, mert azok nagyban akadályozzák Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a politikai folyamat intézésében. A szemben álló fél, tehát ez esetben a palesztinok, az újabb és újabb rendezési ötlet felbukkalása után azt a következtetést vonja le, hogy érdemes várni, hát ha az eddigieknél nagyobb engedményeket tartalmazó új ötletek látnak majd napvilágot izraeli részről, és ennél fogva nem kell elsietni a párbeszédet Izrael jelenlegi hivatalos vezetésével. Az egymás után napvilágot látó különféle magán békekezdeményezések tehát jelentősen meggyengítik Izraelt, mondotta Szilván Shalom külügyminiszter, majd hozzátette, hogy ha a palesztin vonalon továbbra is zsákutcában vesztegelne a politikai folyamat, akkor Izrael kormányának a Szíria és Izrael közötti béke teremtésre kell a jövőben hangsúlyt fektetnie, kihasználva Bashar el-Assad szíriai elnök két héttel ezelőtt nyilvánosságra hozott szándékát a kétoldalú párbeszéd beindítására. Ezt a lehetőséget még akkor is ki kell használnia Izraelnek, ha jól tudjuk, hogy Szíria szorongatott helyzetben van, és nem a jó szándék, hanem a szükség vezérli az Izraellel való kétoldalú párbeszéd felvételének szándékában. A Szíriával való tárgyalások megkezdése előtt Izraelnek ki kell kötnie, hogy csak akkor hajlandó Izrael tárgyaló asztalhoz ülni Szíriával, ha Szíria nem támaszt semmilyen előzetes feltételt. A Szíriával való tárgyalások első szakaszában a Szíria által aktívan támogatott terror problémáját kell megoldani. Szíriának lépéseket kell tennie ezen a téren, és el kell érni, hogy Szíria önként csatlakozzon a terror elleni nemzetközi harchoz, mondotta Szilván Salom külügyminiszter. Könnyítéseket jelent be az izraeli hadsereg kedden a palesztin területeken. Az izraeli hadsereg felszámolt több biztonsági célzatú útlezárást, elsősorban a Jordán folyó nyugati partvidékén fekvő Hebron és Ramallah városok környékén. Növelik a palesztin munkavállalóknak kiadott engedélyek számát is. A palesztin területekről a korábbinál 12 ezerrel több palesztin léphet be Izrael területére. Az új engedélyeket főként palesztin kereskedők és mezőgazdasági idénymunkások kapják meg. Gáza övezetből pedig engedélyezték bizonyos élelmiszer szállítmányok beléptetését Izrael területére, illetve az oda a gázai övezetbe irányuló ellentétes forgalmat is. A könnyítésekre egy nappal azután került sor, hogy David Satterfield, amerikai külön megbízott, találkozott izraeli és palesztin illetékesekkel Ramallában, illetve Jeruzsálemben. Simon Peres, a munkapárt elnöke, javaslatot terjesztett elő a pártok finanszírozásának módosítására. Peres szerint meg kellene engednie, hogy az izraeli pártok adományokat fogadjanak el, akár nagy adományokat is, és mondjanak le az államtól kapott pénzekről. A politikai pártok mindig több pénzt kaptak az államtól, mint amennyi külső adományokból folyik be nekik, arról nem is szólva, hogy gyakran olyan támogatást is kaptak, amit a törvény tilt, mondotta Simon Peres, majd így folytatta. Ideje, hogy az izraeli pártok ne függjenek többé az államtól, maguk szerezzék be a működtetésükhöz szükséges pénzeket, mondotta Simon Peres a munkapárt Knesset képviselőinek gyűlésén. Hangsúlyozta továbbá, a jelenlegi finanszírozási módszer vezetett oda, hogy a pártok mellett nem állami szervezetek alakultak, például a genfi kezdeményezés kidolgozóinak privát személyekből álló köre. Az Új Kelet mai száma részletesen beszámol arról, hogy most derült ki, hogy a SCAD rakétára adandó válaszként Izrael, az izraeli hadsereg egyik elit kommandója 1992-ben Saddam Hussein felszámolására készült. Az öböl háború során 1991 elején Saddam Hussein összesen 39 SCAD rakétát lövetett ki Izraelre. Mindezt annak ellenére tette, hogy Izrael egyáltalán nem vett részt az Irak ellen harcoló koalícióban. Az öböl háború ugyanis azt követően tört ki, hogy Saddam hadserege 1990 nyarán megszállta a független Kuwait államot. Izrael nem reagált a súlyos iraki agresszióra. Ennek oka valószínűleg amerikai szövetségese erőteljes lebeszélésének volt köszönhető, aminek már csak az is oka lehetett, hogy az iraki hadsereg ellen harcoló koalíció katonái mélyen behatoltak Irak területére, és egy izraeli légitámadás ezeket a koalíciós katonákat is érhette volna. Izrael azonban az iraki polgári lakosságnak sem kívánt fellépésével veszteségét okozni. Kizárólag a jobb sorsra érdemes Irak élére tört, őszült szemét akarta kiiktatni, a terv részleteinek a közlését az izraeli hadsereg cenzúra hivatala csak most, Saddam Hussein elfogása után engedélyezte leközölni. A Sayeret Matkal, magyarul vezérkari járőr, az izraeli hadsereg egyik válogatott kommandó egysége. Erre a kommandóra lett kiosztva a feladat, hogy Izrael megtorló ökleként saját országában, tehát Irakban csapjon le a bagdadi diktátorra, mármint Saddam Husseinre. A kidolgozott forgatókönyv szerint az egység katonái ejtőernyővel kellett volna, hogy leereszkedjenek valahol Irakban, és eljutniuk Saddam Hussein szülővárosának, Tikritnek a közelébe, és egy vagy több rakétát kilőni az apósa temetésén résztvevő diktátorra. A Mossad ugyanis tudomást szerzett arról, hogy Saddam apósa gyógyíthatatlan betegségben szenved, és arról is, hogy különösen közel áll az após Saddam Husseinhez, aki ezért várhatóan személyesen is részt vesz majd apósa temetésén, és nem az egyik hasonmását küldi majd el maga helyett. Az izraeli katonák mindössze két kicsin Obelix rakétát vittek volna magukkal, amelynek optikai érzékelője felismerte volna a környezeténél jóval világosabb tábornoki egyenruhát viselő diktátort, és csak ő benne okozott volna kárt. Az izraeli kommandó harcosoknak az akció után egy építés alatt álló repülőtérre leszálló izraeli gépen kellett volna elhagyniuk Irakot. Bekerítésük esetén az izraeli harcosoknak öngyilkosságot kellett volna elkivetniük. A parancs megtiltotta, hogy bármelyikük élve jusson az ellenség kezébe. Az akciót egy szerencsétlen baleset hiúsította meg. A dél-negevi Ceilin Bét bázison 1992. november 5-én a kiszemelt kommandósok az egyik utolsó gyakorlatot végezték, a rakéta kilövését a célzott személyre. Öten Saddam és testőrei személyét játszották el. A többiek a feladat szerint makett rakétát lőttek volna királyuk. Ám egy szerencsétlen tévedés következtében a makett rakéta helyett az egyikük valódi rakétát lőtt ki, amely mind az öt izraeli harcost megölte. Az akciót ezek után a legmagasabb katonai vezetők lefújták. Napokkal később Saddam Hussein a Mossad által ismert időpontban és előre megjósolt helyszínen meg is jelent apósa temetésén, ahonnan éppen és egészségesen távozott is. A tragikus izraeli baleset híre közben bejárta az országot, a felelősök utáni kutatásból még sajtóbotrány is keletkezett. A gyakorlat céljáról azonban csak most lebbent fel a fátyol. A rakéta balesettel külföldi lapok is foglalkoztak, két újság is közölte a nagy hírt, a szenzációt, mely szerint a Mossad a libanoni Hizbollah vezérét, Nasrallah Sheikhet akarta fölszámolni. Most az is kiderült, hogy Nasrallah mesével a Mossad etette meg a kíváncsi külföldi újságírókat, hogy a valódi célszemélyről elterelje akkor a figyelmet. És végül az időjárásról. Tovább csökkennek a hőmérsékletek, estétől újabb esőkre lehet számítani az ország északi részén. A várható hőmérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 6-9, a földközi tengerpartján fekvő Tel Avivban és Hajfán 10-18, a Negev-sivatagbeli Berséván 8-16, és a Vöröstenger melletti Éjláton 10-20 Celsius fok között ingadozik.